Majd hallgatjuk tovább ezt a szép zenét is, de itt van velünk a telefonvonalban dr. Rubovszky László, nyugdíjas jogász, és ezen kívül hát foglalkozott már idősekkel, értelmi fogyatékosokkal, Máltai Szeretett Szolgálat gondviselés házát vezette. Szép jó reggelt kívánunk, szeretettel köszöntünk.
Szép jó reggelt kívánok én is mindenkinek, Krisztus feltámadt.
Valóban feltámadt. 70 év fölött milyen más színezete van az örömnek, vagy kell-e ezért többet küzdeni, mint mondjuk kisgyerekkorban, vagy az élet korábbi szakaszaiban?
Öröm. Hát, lehet cizellálni ezt a szót. Azt hiszem általánosságban megállapíthatjuk, hogy az igazi öröm a soha nem a szerencse forrása. Hát ebből az általános megállapításból, ami nekem meggyőződésem, ebből kiindulva mondanám el én a éppen aktuális örömemet. Hát az elmúlt hónap az én számomra turisztikai élménnyel telt. Elengedtem a lelkemet erre az útra, és hát igyekeztem minél mélyebbre jutni, és hát igyekeztem közben a testemet is fegyelmezni. Ezt a lelki élményt nyilvánvalóan évente megismétlem, nem csak én, és a végén a sikeresség mértéke és minősége az meghatározza az örömet, és a hitemnek egyidejűleg a stabilitását is. Természetesen a feltámadás öröméről beszélek. Hát, hogy is mondjam, hogy folytassam ezt a gondolatot. Az egy természetes dolog, hogy a lelkemnek ez a turisztikai attrakciója évről évre gazdagabb, hiszen már 82 éves vagyok, és gyarapodó tapasztalatok révén nyilvánvalóan egyre mélyebbre jutok. A tapasztalataimat pedig egyre jobban tudom szelektálni. Vannak olyan tapasztalataim, amelyekre nem vagyok büszke. A fajomra, a magyarságomra, és hát önmagamra is gondolok, saját személyemre, és vannak olyan tapasztalataim, amelyekre büszke vagyok, igen. De itt mindig hozzá kell tennem, hogy azért vagyok büszke rá, mert mindig elfogadtam az isteni segítséget. Szóval, hogy ne bonyolítsam tovább a mondani valómat, szeretném felvenni Krisztus köntösét, és beállni a természet bohócruháit viselők közé. Magyarul értéket szeretnék mutatni az életemmel, már nagyon-nagyon régen, és remélem, hogy ez néha sikerül.
Na. De egész biztosan sikerül, nem is kevésszer. De hogy így mondtad, hogy hát az örömök azok ezek szerint évről évre, hogy most hát a nagybőjte, vagy egy másik időszak váltakozik, hogy vannak újak. És ez biztosan, aki mondjuk így 70 év fölött, vagy akár még később, ugye te már 80 is elmúltál, hogy ez egy biztatás lehet, hogy ezek szerint vannak új örömök. Tehát itt korosztályokra lépdeltünk előre, hogy hát mi lehet az ovis öröme, mi lehet a kamasz öröme, és mik lehetnek azok az új örömök, amik mondjuk nem fedeződtek föl még korábban számodra, vagy amit így meg tudnál osztani az idősebb hallgatókkal, hogy egyszerűen egy új öröm az életedben.
Nyilvánvalóan nem csak húsvét, a csakot idézőjelbe teszem. Ez nyilvánvaló. A húsvét az egy kulminációs időszak. Kicsit nagyobb sikere, az sikerét minden szentmise élménye felajánlja. Minden eucharisztia a feltámadás nyomjelzője. Ezért járunk szentmisére. Ezért a másfél percért. Szép a liturgia is, ha szerencsénk van, akkor a homilia is mond valamit, de a katarzis az az eucharisztia. A feltámadás az az emlékeztetője. Gyakorlatilag ezt a választ tudom adni a kérdésre.
És vannak esetleg olyan, most teljesen hétköznap, hiszen bár húsvét vasárnapja van, és nagyon-nagyon jók ezek a gondolatok, hiszen tényleg e körül forogtak itt az elmúlt napok, de olyan hétköznapi dolgok, amik azon segítenek át esetleg, hogy hát most nem örömtelenség, de hiszen mondjuk, tudom én, az időt, hogy lehet megfogni, kit eltölteni, tudom, hogy néha vadászol szép kiállításokat, vagy tehát, hogy örömet találsz olyan hétköznapi pillanatokban is, amik nem ennyire emelkedettek.
Igen. Értékelem a palfár örömöket. Ez kétségtelen. Szeretek járni hangversenyre, színházba, szeretek járni kiállításokra, szeretem élvezni a természetet, és nagyon szeretem a 11 unokámat is, akik közül három már bídunoka, és nagyon szeretem a családomat, amelyik talán a leginkább örömet ad. Hogyha ha szabad ebben az emelkedett pillanatban az örömtelenségről is beszélni, akkor erre mondanám, hogy 6 éve hagytam abba az aktív munkát, és ez 6 éve hiányzik. Ez nem egy öröm, ezzel egy kicsit szenved a lelkem. Igen, én a szociális területen dolgoztam, értelmi fogyatékos emberek közelébe éltem le aktív életem utolsó 16 évét, és ez a mai napig nagyon-nagyon hiányzik.
Hát sok megkeseredett emberrel is találkozunk, mindenféle ok
nem,
is lehet.
Nem, bocsánat, hogy közben szólok.
Igen.
Szó sincs megkeseredésről.
Hát a te esetedben nyilván nincs. De pont azt szeretném kérdezni, hogy hogyan kerüljük el ezt, hiszen vannak betegségek, családi nehézségek, hát az időskorban még a legegyszerűbb dolgok is sokszor egyre nehezebbé válnak. Tehát hogyan kerüljük el az önsajnálatnak, az örömtelenségnek a zsákutcáját?
Hát talán félreérthető voltam, és nagy valószínűséggel ez az én hibám. De nincs sikertelenség érzetem, nincs kudarc érzetem, nincs örömtelenség érzetem, csak egyszerűen tudomásul kell venni a koromat, ami együtt jár azzal, hogy általában egy 82 éves ember nem alkalmas arra, hogy napi 8 óra, vagy jóval több, mint napi 8 órában aktív tevékenységet végezzen. De ez egy ilyen öregember elhanyagolható panasza volt.
Nem volt félreértető, nagyon derűsen nyilatkoztál az életről, de hát azért mégis, hogyha megnézzük, nem kell hozzá 82 évesnek lenni, hanem jóval fiatalabbnak is akár, még akár aktív korban is, de hát hogyha óvodáskort ezt ezzel a spontán örömmel azonosítjuk, akkor azért nagyon sokszor a későbbi életszakaszokban pedig, mint hogyha ez az öröm megfogyatkozna, és erre valahogy később millió okot fel tudunk sorolni, hogy hát hogy örülnék én, amikor ilyen és ilyen és ilyen problémákkal élek együtt. Tehát, hogy inkább akkor úgy kérdezném, hogy akár a korosztályodnak, vagy a náladnál fiatalabbaknak, hát milyen tanácsokat adnál annak érdekében, hogy elkerüljék az örömtelenségnek, sivárságnak a zsákutcáját?
Az emberi psziché képes arra, hogy kipipálja magából a negatív élményeket. Ez kellő normális lelki gyakorlattal, ez most egy egészen más értelmezés, szemantikailag, de mégis ezt a szót kell, hogy használjam. Hát egy önnevelés által kellően kifejlesztett lelki gyakorlattal el lehet érni azt, hogy az ember nagyon gyorsan megfeledkezzen a negatív élményeiről.
És amikor ilyen negatív élményeket említesz, ugye eszembe jut sok olyan generációs társad, vagy esetleg fiatalabb is, aki egyszerűen nem elégedett az ifjabb generációval, hogy azt néha nehéz megélnie az idősödés közben az embernek, hogy a fiatalabbak mondjuk valami teljesen máshogy vesznek, vagy hát ugye ez a bezeg az én időmben, ez már az én korosztályomban is néha elhangzik, és hogy ezt te hogy tudod feldolgozni, vagy hogy egy gondot jelente az, hogy azt látni, hogy generációk egymás után jönnek, és hogy hogyan váltják le esetleg azt az értéket, amit mi fontosnak tartunk, vagy ha nem váltják le, akkor csak mondjuk észre sem veszik, hogy ezt hogy látod?
Hát, évszázados tapasztalat az, hogy a hozzám hasonló viszonylag idősebb emberek tapasztalati gazdagsága az mindig nagyon pozitívan tudott hatni a lényegesen fiatalabb korosztályokra, és generációk tapasztalatai igazolják vissza azt, hogy a fiatalság hosszú-hosszú időn keresztül, ahogy ezt mondani szokták, hallgatott is az öregekre, tiszteletben tartozta a tapasztalati gazdagságát. Ez ma egy kicsit megcsuklott. Talán először az emberiség történetében. Olyan komputer korszakot élünk, olyan technikai korszakot élünk, amikor ez utóbbi két jellemző vonatkozásával az idősek számára a fiatalság verhetetlen. Tehát gyakorlatilag tudomásul kell venni azt, hogy amikor osztályunk, ha akar, akkor tanulhat a fiataloktól ezeken a területeken, de semmiféleképpen nem fogja tudni soha túlszárnyalni. A kérdés az dönti el, hogy a fiatalság ezzel a kétségtelen ténnyel visszaél vagy nem.
És hogyha lenne egy érték, egy valami, amit azt mondanád, hogy hát ezt szeretném, hogy a generációk újra felfedezzék, ha átmenetileg nem is. Van-e egy ilyen, amit megemlítenél itt végezetül, hogy mi az az érték, amit úgy nagyon magas polcra tennél a következő generációk számára?
Hát csak általános köszönjéket tudok mondani. Megértés és szeretet.
Hát nagyon szépen köszönjük a derűs hangvételű beszélgetést, ami jól illeszkedik ebbe a sorba, hiszen akár az óvodáskort is ilyen derűs hangszínekkel emlegettük. Hát nagyon sok örömet ezekben a napokban is, amit már előkészítettél a nagyböjtel a magad számára is, és hát reméljük, hogy a derűdből, lelki erődből abból merítünk mi is, akik hallgattuk ezt a beszélgetést. Köszönjük szépen.
Köszönöm én is. Köszönöm.
Hát itt a műsornak a legelején szó volt a leplekről, ugye, ami mai evangélium kapcsán. Aki nem hallotta, az is a leplekről eszébe juthat, vagy gondolhat a torinói leperre, vagy valamennyire lehet ez a mi hitünknek a, nem tudom én, bizonyítéka, vagy hogy mégis hogyan álljunk a torinói leperhez. Erről mondtad, hogy hát még pár szóban kanyarodjunk ide vissza, hogy mit lehet erről mondani, mit lehet erről gondolni.
Hát a torinói leperről, ugye az egyik, ami ugye nagyon érdekes tényleg az az evangéliummal való egyezősége, amit említettél. Ugye még akár azon a szinten is, hogy a középkorban az a fajta keresztábrázolás terjedt el, ahol ugye Krisztusnak a tenyerében van a szög. De hát az ugye nem tartana meg egy testet, tehát azt a csukló csontok közé ütötték a szöget, ott van egy nyílás, és aztán érdekes módon lehet, hogy ezt az anatómia ismeretet a középkorra elfelejtették, de a torinói leperről ez ismerhető föl, tehát hogy ugye megegyezik az evangéliumokkal, de nem egyezik meg feltétlenül a későbbi művészettörténeti sajátosságokkal, viszont hát nagyon-nagyon sok érdekesség figyelhető meg. Elemezték ugye a virágport, ami található a leplen, különféle polleneket, aztán abból még olyanokat is találtak, amelyek a nap bizonyos órájában nagyobb koncentrációban fordulnak elő, mert azok a virágok akkor bocsátják ki ezeket. Aztán ugye az a pénzérme, amit a elhunynak a szemére tettek, azért, hogy a szem csukva maradjon, hogy ezeket a pénzérméket is próbálta, vagy tudták rekonstruálni a lepel alapján, hogy ez ugye egy nagyon rövid időben Pilátus által vert pénzérme. Szóval nagyon sok ilyen különleges megfigyelést, meg tudományos vizsgálatot végeztek a leplen, hát elsősorban a 70-es évektől kezdve. A másik, hogy ugye a lepel kora, na ez az, ami mondjuk nehézséget okoz, hogy végeztek ilyen rádiókarbonos vizsgálatot szénizotóp bomlása alapján, és ezek alapján viszont nem arra az eredményre jutottak, hogy ez Krisztus korából származna ez a lepel, hanem a 13. század elejére teszik a kor meghatározás alapján a lepelnek a korát. Na most ugye erre a ellenérvre persze van egy olyan kibúvó, hogy aztán a későbbiekben ez a lepel átélt egy tűzesetet, és akkor azt tartalmazó valami fém kazetta az részben meg is olvadt, ez meg is látszik a leplen, hogy sérült ebben a tűzesetben a lepel, és akkor, hogy ez befolyásolhatja ennek a kormeghatározásnak az eredményét. Ezeket, ezért nem lehet minden kétséget kizáról megállapítani a lepelnek a korát. Ugye érdekes a lepelnek az útja, hogy már a 6. században történik rá említés, de hát azért az mégiscsak 500 év Krisztus halálához képest. Persze a mi szempontunkból egy ilyen nagyon korai említése a lepelnek, ugyanakkor viszont a történelemben voltak olyan időszakok is, amikor nyoma veszett a lepelnek, tehát hogy nem lehet azt sem feltétlenül állítani, hogy ez ugyanaz a lepel, mint amiről a 6. századi említések történtek. Na tehát ilyen fajta bizonytalanságok vannak. Ami számomra mondjuk a legelgondolkodtatóbb a lepelben, az, hogy ugye eleve egy negatív kép látható a leplen, ami hát gyakorlatilag azért a képalkotást, vagy a fotográfiát megelőző időszakban azért nem nagyon képzelhető el, bár ez sem igaz 100%-ig, hiszen például bizonyos középkori freskók, amiket ólomtartalmú festékkel festettek, és azok az elbomlott, ott azért kialakultak ilyen negatív felvételre emlékeztető képek. Úgyhogy ami a legelgondolkodtatóbb, hogy igazából azt nem arra nincs jelenleg tudományos magyarázat, hogy ezen a leplen hogyan keletkezett a testnek a nyoma. Tehát, hogy mintha valami nagy energiájú sugárzás égette volna meg az anyagot. Na most ugye ez, amire ugye nincsen ilyen tudományos magyarázat, ez tényleg el kellene, hogy gondolkoztassa a nem hívőket. Ugyanakkor erre mondtam itt a műsor elején, hogy de lehet, hogy 50 év múlva majd megmagyarázzák ezt is tudományosan, tehát hogy ez nem egy ilyen perdöntő bizonyíték a föltámadás mellett, de tényleg roppant elgondolkodtató.
Hát itt valóban a pápák is sorra valahogy viszonyulnak ez a lepelhez, és második János Pál pápa azt mondta, hogy az evangélium tükre. Tehát lehet, hogy valóban nem erre alapozzuk a hitünket, tehát jól tesszük, ha a hitünknek nem ez az alapja, de mégis lehet, hogy megsegíti azt.
Korábban beszélgettünk már arról, hogy gyerekkorodban szívesen olvastál indián regényeket, és 1614-ben ezen a napon, április 5-én történt valami fontos dolog. Mondd-e neked valamit az a név, hogy Pocahontas?
Pocahontas egy szerintem elsőre a legtöbb hallgatónak az 1995-ös Disney film fog mondani, ugye rengeteg reklámját láthattuk, egy gyönyörű indián hölgy, aki a Powhatan törzsfőnöknek a lánya, és igaziból ő egy valós személy, amiről én csak mostanában olvastam, hogy ő az első indián lány, aki Európa földjére lépett.
Sőt, egy angol telepeshez ment feleségül, és így jutott el Angliába.
A története nyilván azért nagyon kedves, mert egy szerelemházasság történt ők közte, és az angol telepes között ez a bizonyos John Rolfe. De az érdekes az, hogy ő még megmentett egy másik telepesnek az életét is, és ez is benne van a történetbe. Az a bizonyos John Smith, aki pedig az édesapja meg akarta ölni, le akarta fejezni, tehát állítólag testével óvta ez az ifjú lány a telepesnek az életét, úgyhogy különleges ez a Pocahontas.
És a sajnos pont az európai útján vesztette az életét, valamilyen betegséget elkapott itt, és hát alig múlt 20 éves, amikor meghalt. Na de hát, ez régen volt, ma Krisztus feltámadásának az ünnepe van. További áldott húsvéti ünnepet kíván a kedves hallgatóknak a két műsorvezető.
Rubovszkiné Bodó Mária
és Lukovics Milán.